Magasztallak, Uram, teljes szívemből. Istenekkel szemben is csak rólad énekelek. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet, hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem. Bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 466. énekünket, rád tekint, már hitem, így kezdődik ez az énekünk. Fennállva fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, aki ezt mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Amen. Kedves testvérek, a húsvéti örömüzenetet János evangéliumának a 20. részéből olvasom, a 19. verstől a rész végéig, a 31. versig. Ezeket a verseket, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség nektek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehet, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Ámen. Kedves testvérek, imádságban kérjünk Istentől segítséget, hogy a hallott igét a szívünkbe tudjuk fogadni, és szívünkbe tudjuk zárni. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, olyan csodálatos olvasni a Te igédet, és olyan csodálatos olvasni Jézus üzenetét abban. Békesség nektek! Urunk, nincsen más, amire jobban vágynánk, mint ez a békesség. Abban az életben, amiben minden kizökkent minket a békességünkből, a béketűrésünkből. A legnagyobb szükségünk erre van, hogy békességben éljünk. Szükségünk van arra, hogy a veled való kapcsolatban békességünk lehessen. És szükségünk van arra is, hogy egymással való kapcsolatainkban is a békesség uralkodjon. És éppen ezért most kérünk téged, Urunk Jézus, a békesség fejedelme, hogy a te szent lelked által védj lakozást ebben a házban, és mutasd meg azt a békességet, amit egyedül te tudsz adni. Azt a békességet, ami nem emberi mesterkedés, nem emberi játszmák következménye, hanem isteni, kimondhatatlan Urunk, erre van szükségünk. Kérünk téged, hogy szent lelked által ezt a békességet és ezt a csodát vidd véghez a mai alkalmunkon is. Amen. Fennállva hallgassuk meg azt az igét, amely által, ahogy énekeltük is, Isten nagy és erős dolgokat szeretne művelni az életünkben. Pál apostol második levele a korintusiakhoz, 4. részében, a 4. rész 7-től 10-ig terjedő verseiben. Ez a kincsünk pedig cserép edényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Isten az ő lelke által keltse életre ezeket a szavakat. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves ünneplő gyülekezet, nagy öröm az evangéliumról beszélni. Nagy öröm az evangéliumról bizonyságot tenni, és András azzal fejezte be a tegnapi prédikációját délelőtt, hogy nem tudja befejezni. Mert nem lehet befejezni. Mert a befejezés az a következő alkalmaknak a során lesz valóság. A befejezés a következő alkalmak során lesz nyilvánvaló. Az, hogy hogyan lesz, hogyan történik az meg, hogy Jézus él. Mit jelent az, hogy ő él, és az ő élete hatással van ránk? Az ő élete meghatároz minket. Tudjuk azt, hogy az Úr napja, a vasárnap, amit egész évben ünneplünk, azt azért ünnepeljük, mert Jézus vasárnap támad fel. Jézus feltámadását ünnepeljük. Azt ünnepeljük hétről hétre, hogy Jézus él. Azért jövünk ide, hogy ez az öröm betöltse a szívünket. Ezért jövünk ide. És ezért vagyunk most itt hétfőn is. Úgyhogy Isten ajándékban még egy napot adott nekünk, hogy ebben az örömben lehessünk benne. És az én kérdésem, még mielőtt a tegnapi igehirdetést hallottam volna, ez volt, hogy mi az, ami segít nekünk abban, hogy a mindennapokban tapasztalhassuk meg azt, hogy a húsvétnak értelme van. Vagy hogyan tudjuk ezt megtapasztalni? Hogyan zajlik ez az életünkben? Mi az, amit erről Isten igéje elmond? Mert nem tudom, hogy a kedves testvérek hogyan vannak ezzel, de minthogyha egy érdekes kettősséget tapasztalnék a saját életemben, hogy egyszerre érzem magam nagyon erősnek és nagyon gyengének. Egyszerre érzem és látom a saját magam határait és korlátait és lehetetlenségeit, és egyszerre látom Isten lehetőségeit és csodáit az életemben. És nagyon sokszor nem tudom egyiket meg a másikat hova tenni. Hogy melyik az igaz? Az az igazság, hogy én erőtlen vagyok, és egy bukdácsoló valaki, vagy az az igazság, hogy Isten hatalmas és csodálatos még így is rajtam keresztül. Nagyon sok kérdést fölvet maga az életünk, és Isten igéje erre szeretne választ adni, és az idővel jól gazdálkodva, bár ez nehéz mindig, 4 külön gondolatban szeretném az ige ívét követni, azt, amit felolvastam Pál apostol leveléből. Az első az az, hogy mi a kincsünk, a másik, hogy kik vagyunk mi, mint cserép edények. A harmadik, hogy mi az oka annak, hogy Isten bennünk mint cserép edényekben helyezi el a kincsét, és mint még a matematikából annak idején nagyon sokszor kellett ezt megtennünk, amikor valamit levezettünk, akkor utána próbát kellett végrehajtani, hogy ténylegesen jó-e a számítás. A negyedik része pedig akkor az ellenpróba lesz. Az első. Azt mondja itt Pál apostol, hogy ez a kincsünk, pedig cserépedényekben van. Ez a kincsünk. Ez itt az első nagy kérdés, hogy mi a kincsünk. Mi a kincsem, mi a kincsed, mi az, amit féltve őrzök? Pál apostol esetében nagyon jól látható, és hogyha elolvassuk a szövegkörnyezetét ennek a levélnek is, de a többi levélnek is, Pál apostol leghatalmasabb kincse, legnagyobb kincse az evangélium. Isten örömüzenete, Pál apostol kincse az, hogy Jézus az életét odaadja, hogy megbékélhessen Istennel, és Jézus feltámad, hogy egy új életben járhasson. Pál apostolnak ez az öröme, ez a kincse. Az a kincse, hogy Jézus Krisztus győzött a halál felett. Kimondhatnánk ezt Pál apostollal együtt, hogy van élet a halál után. Van feltámadás. Van élet, ahogyan Jézus el is mondja a tanítványainak. Én élek, és ti is élni fogtok. És ez nagyon sokszor elhangzott már ebben a templomban, hogy ez az élet, az az igazán nagy betűs élet. Nem ez a mindennapi bevásároltam, utána elmentem, megfőztem, és utána elmentem munkába, és nagyon fárasztó volt, hazamentem, pihentem, és ez az élet, és lefeküdtem aludni, és másnap kezdem újra. Nem ez a fajta élet, hanem az az élet, ami bennünket mozgat belülről. Az az élet, ami vagy nem élet, és azt érezzük, hogy mindent csinálunk, minden történik körülöttünk, talán még jó dolgok is, de minthogyha azt éreznénk, hogy a lelki életünk stagnál, egy helyben van, mozdulatlanul, halott módon van. Ahogy tegnap ezt hallottuk, hogy olyanokká válunk, mint a bálványaink, a bálványok, van fülük, de nem hallanak, van szemük, de nem látnak, kezük is van, de nem tudnak vele semmit tenni. És amikor mi is meglátjuk ezt az állapotunkat, hogy mindennel rendelkezünk, de még sincs semmink. Erről beszél a Biblia, amikor azt mondja, hogy halálban él az ember. Már maga a kifejezés is érdekes, halálban élni. Halálban létezni. És Pál apostolnak ez a csoda, és ez a kincse, hogy ő rálelt az örök életre. Rálelt arra az Istenre, aki őt abból az állapotból, amiben ő benne volt, abból őt kihozta. Ez az igazi csoda. Ez az, ami nekünk is, most is erőt ad. Erőt ad az újrakezdéshez. Erőt ad az élethez. Erőt ad a nehézségek közepette. Ez az, ami akkor tölt el bennünket, amikor ténylegesen azt gondoltuk, hogy nincs értelme az életemnek. Nem haladok sehova. Kötve vagyok, nem tudok futni, nem tudok szaladni, nem vagyok szabad, és akkor Isten jön, és Jézus Krisztusban megmutatja, hogy a feltámadás nem egy történelmi tény, hanem egy jelenkori valóság. Van feltámadás. Jézus az élet. És aki benne hisz, annak ezt az életet adja. Ezt mondja Mártának, amikor ők beszélgetnek arról, hogy ott van Lázár, a testvére, a sírban. Már negyedik napja. Nincsen onnan visszaút. Nincs onnan lehetőség kijönni. És ebben a beszélgetésben Jézus elmondja ezt az igazságot Mártának, amit jó, hogyha mindannyian meghallunk. És teljen meg örömmel, és álljunk rá erre az ígéretére Jézusnak. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. És a végén fölteszi Mártának azt a bizonyos kérdést. Hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? Ez megint csak azt jelenti, ez a kérdés. Megbízol-e bennem? Bízol-e abban, amit mondtam, hogy ez tényleg valóság? Bízol bennem? Kérdezi ma is Jézus. Bízol bennem, hogy én vagyok a feltámadás? Én vagyok az, aki a halál állapotából valakit ki tudok rántani? Ki tudok húzni? Bízol bennem? Bízol bennem akkor, amikor szembesülsz a saját nehézségeiddel? Korlátaiddal? Bízol bennem? És ahogy tegnap is hallottuk, és ahogy azt gondolom, hétről hétre halljuk és látjuk, Jézus él, ő létezik, nem szűnt meg, és nem is szűnik meg létezni. És akik benne élnek, azokat sem fogja elhagyni. A mi kincsünk ez. És ezért mondja Pál apostol, hogy ez egy rendkívüli erő. Rendkívüli erő. Minden képzeleten felüli erő, kimondhatatlan erő, így mondja a Bibliának az alapszövege. Olyan erő, amit nem tudunk leírni. Még beszélni se tudunk róla. Ez volt bennem, mielőtt ide jöttem föl, hogy Uram, én mindenkit meggyőznék, ha tudnék. Hát én senkit nem tudok. Nincsenek eszközeim rá, de neked vannak eszközeid. Isten lelkének megvan az eszköze arra, hogy bemutassa, hogy a feltámadásban rendkívüli erő van. És ő benne, mint Úrban, rendkívüli erő van. Nagyon fontos ezt látnunk. És olyan jó lenne, hogyha ebben megerősödnénk. Hogyha bár azt látjuk magunkban, hogy mi rendkívül gyengék vagyunk, rendkívül magatehetetlenek, kiszolgáltatottak, kétségbe esettek, kétkedőek. Isten megmutatja azt, hogy ő rendkívüli erővel tudja megmutatni, hogy ő kicsoda. Olyan csoda látni ezt, hogy Jézus az ő erejét abban mutatja meg, hogy legyőzi a halált. És beteljesedik az a profécia, amit Isten már a bűneset után azonnal kimondott. Hogy az asszony magva eljön és rátapos a kígyó fejére, megöli. Nincs hatalma. Ez történik itt meg. És ez a mi kincsünk. Na most a nagy kérdés, hogy mit kezdünk ezzel a kincsel, mert nagyon sokszor úgy vagyunk a kincseinkkel, mint a gyermekek a játékaikkal, amit gyerekkorukban megkapnak. Néhány napig, hónapig, évig a legnagyobb kincsük. Az életet jelentik nekik. Ha elvesztük tőlük, hát sírva fakadnak, toporzékolnak. Bár addig teljesen szelíd jószágok, szelídek, mint hogyha megvadulnának. Az életet jelenti nekik. És harcolnak értük, és csípnek, és harapnak, és böknek, és minden. Aztán utána eltedik egy kis idő, és hol landolnak a játékok? Szekrény tetején. És aztán évekig porosodnak ott. A nagy kincsek. És nagyon sokszor történik ez meg velünk is, hogy a kincseink porosodnak. A kincseinkről úgy beszélünk, mintha már nem is lenne a kincsünk. És itt nem játékról van szó, nem fröccsöntött műanyagokról, hanem csodálatos ajándékról, amit Isten adott nekünk, ami kimondhatatlan. Ez a mi kincsünk. És Isten azt szeretné, hogyha ebből élnénk, ennek az erejéből és ennek az üzenetéből élnénk. És a nagy kérdés, tiéd ez a kincs? Ha nem a tiéd, tiéd lehet. Nem egy ilyen számon kérő kérdés, hogy még mindig nem a tied? Ha nem a tiéd, akkor kérjed. Ingyen kapható. Itt, vagy bármikor, amikor imádságban Istentől kérjük. Megadja nekünk ezt. És azért is fontos ezt újra megerősíteni magunkban, mert tényleg azt érezzük nagyon sokszor, még keresztényként is, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnénk. Nem úgy mennek. Elesünk, rossz döntéseket hozunk. Nem azt tesszük, nem azt mondjuk, nem azt gondoljuk, amit kellene. És akkor újra, minthogy a fakulna ez a kincsünk, és egyre inkább észreveszünk azt, hogy kik is vagyunk mi valójában. De olyan jó lenne most újra megerősödni, hogy Isten igazsága, az, hogy mi az övéi lehetünk, nem azért a miénk, mert mi tettünk érte valamit, vagy nem tettünk. Nem azért a kincsünk, mert mi olyan ügyesek voltunk. Nem. Nem mi güriztünk érte, mint valami elismerésért, vagy valami 13. havi fizetésért. Isten ingyen kegyelemből adta nekünk. És a másik pedig? Jézus erőt ad arra nekünk, hogy egyre több győztes csatát vívjunk. A feltámadás ereje az, ami tovább visz minket. Az, ami azt mondja, hogy föl tudsz kelni. Lábra tudsz állni. Van tovább. Nem kell magadra gondolnod, és folyamatosan magad körül forognod. Nem kell a körülményeid körül forognod. Hanem tekinthetsz Jézus Krisztus hatalmára, ami erőt ad neked, hogy tovább menjél. És mit látunk ezekben? Ki a cselekvő? Isten. Isten az, aki cselekszik. És én rábízhatom magamat. Én a cserépedény. És itt jövünk a másodikhoz. Én a cserépedény. Én, aki lehetnék szebb is, jobb is, tökéletesebb is. De Pál apostol teljesen tisztában van azzal, hogy kik vagyunk. És ebben két dolog van. Egyrészt azt gondolom, hogy egy nagyon felszabadító érzés. Egy nagyon felszabadító dolog tudni azt, hogy én egy cserép edény vagyok. Agyagból, földből formált. Lehetnék szebb, lehetnék jobb. Lehetnék tökéletesebb, erősebb, nem ilyen törékeny. Sok minden lehetne. És tényleg látjuk azt, hogy nem mi vagyunk a teli találatos szelvény. De Isten mégis szeret bennünket. És lehetünk az övéi, az ő cserép edényei. És olyan jó, amikor ezt el tudjuk fogadni. El tudjuk fogadni, hogy kik is vagyunk valójában. Ez az egyik, hogy örömmel elfogadom. És nem az van bennem, hogy mindig próbálok olyan lenni, amilyen nem fogok tudni. mindig megpróbálok belefeszülni és megfeszülni, hogy tökéletesebb legyek, jobb legyek. Nem. Én lehetek egy törékeny, erőtlen valaki. És ez egy lehetőség. Mert vagyunk nagyon sokszor úgy is, hogy nem elég nekünk ez. Mi jobb szeretnénk többek lenni. Legalább egy vas edény. Vagy legalább arany, vagy ezüst. Vagy platina. Vagy legalább egy kínai porcelán. Ha más nem. Vagy egy zsolnai. Ha már itt élünk. Próbálnánk mi kicsiszolni magunkat meg, ügyeskedni és bebizonyítani, hogy mi érünk valamit. És hiszen igéje nem azt mondja itt, hogy nem érünk semmit. Nem azt mondja, hogy azért vagy te cserépedény, és azért mondja az apostol, hogy hát ez a mi kincsünk cserépedényekben van, hogy hát tudd, hogy hol a helyed. Tudd, hogy ki vagy. Hanem inkább a különbséget próbálja összemérni. Azt próbálja ezzel Pál apostol kifejezni, hogy mekkora különbség a kincs, és a között, akiben ez a kincs benne van. Hogy Isten egy ilyen kincset helyez el egy ilyen gyenge tartóedénybe. Nincs az az ember, aki a kincseit egy egyszerű cserépedényre bízza. Még mi is tudjuk, hogy vannak páncélszekrények, amiben elrejtjük a kincseinket. Hogyha bármi jön, akkor az biztos. Az tuti biztos. És akkor biztosak lehetünk, hogy nem veszítjük el. És az oka, miért cserépedényt választ Isten, és ez a harmadik, hogy ő tudja, hogy neki nincs szüksége páncélszekrényre. Neki nincs szüksége őrzővédő seregekre. Nincsen szüksége mindenféle játszmára. Nincs szüksége az alkalmas emberekre. Nincs szüksége az erősekre, mert ő erős. Ő hatalmas. Nem úgy tartja meg Isten az övéit, hogy jó, fölpáncélozza őket, és akkor... hanem ő az, aki megvédi az övéit. Ő az, aki tartja ezt a kincset abban a cserépedényben. Ő az, aki megtart. Ő az, aki adta a kincset, és ő az, aki tartja. És olyan jó rábízni magam erre a védelemre. Erre a biztonságra. Ő az, aki megerősít bennünket. És miért teszi ezt? Hogy meglátszódjon, ezt mondja az apostol, hogy ezt az erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mert mi próbálnánk olyan csodálatos erőt mutatni magunkból. Hogy mi olyan ügyesek vagyunk, olyan szépen beszélünk, szépen imádkozunk, szépen szolgálunk, jól csináljuk a dolgainkat. De arra van szükség, hogy Istent lássák meg abból, amit teszünk. Arra van szükség, hogy meglássák, hogy milyen csodálatos az, amit Isten tesz. Kedves testvérek, ezért nagyon fontos, hogy tudjunk cserépedények lenni egy gyülekezetben. Mert az emberek, hogyha azt látják, hogy na van itt egy tökéletes keresztjén ember, két dolgot tehetnek. Egyrészt elkezdik majmolni, elkezdik utánozni, elkezdenek a nyomdokaiban járni. Csak egy idő után észre fogják venni, hogy én nem tudok olyan lenni, nem sikerül. Pedig ő neki ez megy, ő ebben olyan ügyes, és kudarcot vallunk. Vagy a második, az, hogy azt mondjuk, hogy nekünk ez úgyse fog menni. Ilyen szentek. Mi? Én? Nem. Én nekem ez nem működik. És kit látnak? Engem. Olyan jó lenne, hogyha Istent látnák. Isten munkáját. És nyugodtan elmondhatjuk, hogy Isten az, aki bármi jót elvégez rajtam keresztül. Hát nem én vagyok. Ez nem én vagyok. Ha Isten magával ragad, és elkészít engem arra, hogy valami jót tegyek, akkor megteszem. Én nála nélkül semmit sem tudok tenni. Én semmi vagyok nélküle. És ezt olyan jó láttatni, és erről bizonyságot tenni, hogy ő az, aki munkálkodik. Egy példával hadd próbáljam ezt szemléltetni, hogy ha van egy gitárunk, ez önmagában nem sokat ér. Annyit ér, hogy a munka vele megvolt, hát a munka értéke az benne van, de ha nem szólaltatja meg valaki ezt a gitárt, hát semmit nem ért. Ha nincs valaki, aki a kezébe fogja és szépen játszik rajta, akkor nem sok értelme van ennek az egésznek. És mi is így vagyunk, hogy akkor van értelme az életünknek, amikor Isten a kezébe vesz, és használ bennünket. Használ az ő dicsőségére. Ezt kell engednünk, hogy ő bennünk legyen, és használjon minket. És az örömére legyünk. És az apostol élete erről tanúskodik, és erről beszél. És itt jön az ellenpróba része, és ezzel fejezem be. Hogy ő azt látja, hogy külsőleg, aki kívülről látja az ő életét, talán azt mondhatná, hogy nem ez a legjobb karrier. Nem ez az az út, amit milyen jó lenne választani. Nem ez a legszebb, a legfényesebb. És ezzel nagyon nagy harcot vív itt a korintusi gyülekezettel. Hogy a korintusiak is kimondják, hogy te nem úgy beszélsz, mint Apollós. Össze-vissza vagy, kusza vagy, aztán megjelensz itt erőtlenül, fáj itt is, fáj ott is. Minden a problémád, te Pál olyan kellemetlen vagy. Olyan erőtlen vagy. És az apostol elmondja, hogy én nem is szeretnék erős lenni. Én azt szeretném, hogyha Isten az ő dicsőségét megmutatná azokon a nehéz helyzeteken keresztül, amiken keresztül vezet. És olyan csodálatos, hogy Pál apostol elmondja, hogy üldözöttek vagyunk, de nem vagyunk elhagyatottak. Szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. És azt mondja, Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Engedjük, hogy a testünk halálba menjen, jelentéktelenné váljon, hogy Isten az ő élete által még jelentőség teljesebb lehessen az életünkben. Olyan jó meglátni, hogy igen, vannak próbahelyzetek, amikor kiderül, hogy van-e tartalma, van-e mélysége annak, ami a miénk. Van-e kincsünk, vagy nincsen. Nagyon nehéz helyzetekbe sodorhat minket az élet, és nagyon elgondolkodtatott engem az, ami most történt a nagy világban. Lehet, hogy hallottunk róla. Gondoljunk bele. Keresztény testvéreink, milyen nehéz helyzetbe jutottak. Az életüket áldozták. Összejöttek ugyanúgy, mint mi, húsvéti ünnepet szentelni. És ott haltak meg. Belehaltak az Isten tiszteletükbe. Tudjuk azt, hogy több százan haltak meg ezekben a robbantásokban a tegnapi nap. És azt mondanánk, hogy akkor most felejtsük el az egészet, amit eddig elmondtam. Az Isten gyermekei meghalnak, és ilyen szörnyű halállal, hogy pokolgép robban az Isten tiszteleten. Így már van súlya annak, amit Pál apostol mond, ugye? Szorongatnak minket. Üldöznek minket. Kétségeskedünk. De. Ez a de, ez ott van. Ott van mindazoknál, akik megtalálták a kincsüket Jézus Krisztusban. Ez a de, az, ami életben tart minket. De Isten Jézus Krisztuson keresztül diadalmaskodni fog. Kedves testvérek, bennünk is, most is diadalmaskodni fog a húsvét ereje. Van hatalma, kimondhatatlan. Olyan kincsünk van, ami senki másnak nincs. Kivéve a keresztény testvéreinket. És ezt a kincsünket senki nem veheti el tőlünk. Nem lesz tűzmartalékává. Nem szűnik meg akkor, amikor a földi életünk megszűnik. Mert nekünk kincsünk van nem itt, hanem kincsünk van a mennyben. És ami kincsünk, ami Urunk Jézus. Amen. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy meghallgatod azt az imádságunkat, amikor azt kérjük tőled, hogy szeretnénk meglelni a kincsünket te benned, és szeretnénk, hogy ha te elfogadnál bennünket, és olyan jó tudnunk azt, hogy te már azelőtt elfogadtál minket, mielőtt mi kértük volna ezt tőled. A te szereteted megelőlegező szeretet nem tőlünk indult, nem mi voltunk azok, akik ezt kikényszerítettük belőled, hanem te szerettél és szeretsz, és szeretni fogsz bennünket. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy hatalmas kincsünk lehet te benned. És ez a kincsünk, ami meghatározhatja a mindennapi életünket. Urunk, kérünk téged azért, hogy a mai alkalmunk is, a mai istentiszteletünk, és a következő napok is hadd erősítsenek bennünket meg abban, hogy milyen kincset kaptunk te benned. Hogy nem a saját cselekedeteink kellenek, hogy üdvözítsenek bennünket. Nem a saját döntéseink, hanem te rád van szükségünk. Rád van szükségünk az életünkben. És Urunk, rád bízzuk most az életünket. Rád bízzuk a gyülekezetünk életét, hogy mutasd meg nekünk, cserép edényeknek, hogy mekkora te hatalmad. Mutasd meg azt az erőt, ami minden elképzelés fölött van. Mutasd meg azt az erőt, ami életeket képes megváltoztatni, ami megtört szíveket képes begyógyítani. Mutasd meg azt a kimondhatatlan erőt, ami könnyes szemeket meg tudsz szárítani, és örömöt tud adni. Mutasd meg, Urunk, a te erődet. És kérünk téged most a Sri Lankán élő testvéreinkért, azokért, akik az életüket áldozták érted. Urunk, kérünk téged, hogy te légy azokkal, akik ezt az egészet átélték és megérték. Kérünk téged az ottani gyülekezetekért, a testvéreinkért, hogy mutasd meg nekik húsvét erejét, a te feltámadásodnak erejét. Kérünk téged a sebesültekért, azokért a családokért, akik elveszítették a szeretteiket. És Urunk, kérünk téged azokért a családokért is a gyülekezetünkben, akik elveszítették a szeretteiket, akik gyászban élnek, akik gyászban járnak. Kérünk téged, hogy mutasd meg a te erődet az ő életükben. És kérünk téged a betegeinkért, azokért, akik döntéshelyzet előtt állnak, és nem tudnak döntést hozni. Urunk, kérünk téged a kétségbe esett testvéreinkért, mutasd meg nekik is a te hatalmadat. Urunk, Mindent, amit teszel, tedd a te dicsőségedre, a mi életünkben és a mi gyülekezetünkben. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.